1913. július 12-én az osztrák-magyar monarchia torpedója elsüllyesztette az olasz haditengerészet velencei Nereide Nautilus osztályába tartozó tenger altjáróját. Viszont nagyon remélem, hogy az én videóm nem fogja megtorpedózni a Venecianico Tungsteno 39 mm-es Nereide megjelenését, ami néhány órája érhető csak el a webshopjukon, sőt, ellenkező a célom vele, szeretném nektek bemutatni, és képzeljétek el, hogy néhány hónap múlva Magyarországon is elérhető lesz bolti forgalomban, és az órabolt.hu-n is hamarosan. Ez most a podcast formátumon teljes élmény érdekében néz meg YouTube-on, vagy a beszéljünkórákról.hu-n. Először egy kis bevezetés a márkával kapcsolatban. Az indulásuk már klasszikusnak számít. 2017-ben alapította Alessandro és Alberto Morelli, akik akkoriban még egyetemisták voltak, és kitalálták, hogy milyen jó lenne saját óramárkát gyártani. Tudom, ez a klasszikus mikrobrendes indulás, és ilyet nagyon sok alkalommal láttunk, és nagyon sokszor rengeteg hoax és hatalmas átverések lettek belőle. Anélkül, hogy rossz példákat sorolnék, azért szerintem mindannyiunknak eszünkbe jut egy pár. Viszont náluk a sztori egyébként nagyban más, ők három Kickstarter kampánnyal indultak, és összegyűjtöttek 800 ezer dollárt, ami szerintem egy egészen szép summa, egy lényegében ígéretnek, egy induló mikrobrandnek, de úgy gondolom, hogy egyébként ők alapvetően megszolgálták ezt a dolgot. Maga a név ugye annyit jelent csak, hogy velencei, és a korábbi alapításkor használt hosszabb név is csak annyit jelent, hogy velencei mechanika, de nekem nagyon-nagyon tetszik az, amennyire ők ezt az olaszságot abszolút élik és beleteszik a márkába. Például az órák hátoldalán olaszul vannak az instrukciók, hogyha kaptok tőlük ilyen brossúrát, abban is olaszul és angolul van benne minden, és ugye a logó, tehát hogy a Velencei Szent Márk térnek a 15. századból származó templomtornyán lévő egyenlőszárú keresztet használják, ez szerintem önmagában egy nagyon jó dolog. Persze vannak nagymárkák, akiknek a hasonló korú Kalatráva keresztjére emlékeztet, de ettől függetlenül szerintem ez egy teljesen megsüvegelendő dolog, és úgy gondolom, hogy ez legalábbis számomra iszonyatosan szimpatikus. Alapvetően 5 termékcsaládjuk van, de hogyha nagyon szigorú akarok lenni, akkor ez igazából 3. A Bucintoro, ami alapvetően egy ilyen sportos, kronográfos vonal, és ettől nem is kell hatalmasan nagy megfejtése számítani. A Redentore, ami Velencének a fogadalmi temploma, tehát konkrétan klasszicista stílusú épületről beszélünk, és ebből már nyilván kitalálható, hogy ha az építészet megjelenik órán, akkor az nyilván valami nagyon elegáns vonalat fog képviselni, és itt is erről van szó. Az összes elegánsnak letisztultnak szánt órájukat ebbe a családba tették bele, és végül ott van természetesen a Nereide család, amit a bevezetőben már említettem is, ugye a 20. század elején az olasz haditengerészet egyik Nautilus osztályba tartozó tengeralattjárója volt, amit egyébként éppen az osztrák-magyar monarchia Georg von Trapp névre hallgató hajósor hadnagya süllyesztetett el. Akár azt is lehetne mondani, hogy ez egy rossz ómen a kezdetre, de én egyébként nem gondolom így. Ezt a családot megint csak 3 osztályra lehet alapvetően szétszedni. Az Ultra Legerro-ra, amiben tartoznak a csontvázasított órák, a GMT-be, amit szerintem nem kell magyarázni, és a klasszikus Nereidékbe, ami gyakorlatilag ugye 200 méteres vízállóságos mentes koronazáros acél sport búvárórák, amiknek természetesen, ha már búvárórák, ugye forgatható lünettája van, és a legelső megjelenéskor ezek a lünetták kristályból voltak, és alattuk volt egy szintet, konkrétan így kaptak a színezett lünettákat, ezek eredetileg főleg 42 mm-esek voltak, és egy kiadásuk volt, ami 39-es volt. Ezután jött az első kerámia, illetve a Wolfram Carbide, tehát a Tungsteno név az nagyjából innét származik. Ezeknek a kiadásoknak volt egyébként gumi és fémszíjas változata is, majd jött belőlük egy nagyon szemrevaló zöld Madre Perla névre hallgató változat. Volt egy éjsötétet idéző Aventura, ami egyébként az elegáns vonalban is megjelent, volt egy jachtklubos külön kiadás, volt egy karbon változatuk, volt még egy Ultra Black kiadás is, ami egyébként szintén hatalmasan nagy sikernek örvendett, és szintén konkrétan elkapkodták, úgyhogy az elegáns vonalba is bekerült, a búver vonalba is bekerült, de jelenleg egyikből se lehet már kapni. Most a legfrissebb, ami egyébként jelenleg előrendelhető, egy bronztokos változat, és amiről most beszélünk, ez a Tungsteno 39 mm-es változat, amiről azt mondta nekem az Elena, hogy ez a kiadás azért született, mert nagyon sokan panaszkodtak, hogy a 42 mm-es méret az túl nagy, és nem lehetne kisebbet, és ők pedig hallgattak erre a visszajelzésre, úgyhogy a klasszikus 42 mm-es nerejtett okot lekicsinyítették 39-esre, mert ugye eredetileg is volt egy kiadáson, úgyhogy ezt lényegében visszahozták. Ebben a családban voltak korábban Seiko szerkezetes modellek, voltak Sellita SV200-as modellek, most gyakorlatilag ez a kettő közé sikerült belőni, ugyanis 9-es miótával lett szerelve, most ez a kiadás, ugye az a mióta családnak egy felső kategóriás verkje, nem svájci, viszont nem is a legolcsóbb középkategóriás japán szerkezet, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó középút. Természetesen ugye Zafirt kapott elől, hátul pedig Razer gravírozást kapott maga a Tokja. Maga a szíj egyébként érdekes, mert nyilván vannak olyan korábbi modellek, amik eszünkbe juthatnak erről a szíjról, ahogy egyébként önmagában a kinézetről is, de szerintem a vonalvezetése egyébként nagyon klasszikus búvárórákat idéz, viszont nekem iszonyatosan tetszik ez a fajta Wolfram Carbid kinézet, ami nem csak dizájnról szól, hanem funkcióról is, ugyanúgy, ahogy a kerámia, tehát egy lényegében az acélnál egy nehezebb, és egy sokkal nehezebben karcolható dolog, pont ezért csak betétként szerepel a lünetten, és nem ebből van a lünetta. És hogy mitől különleges egyébként ez a kiadás, elég csak a számlapjukra ránézni, ugye fekete, illetve kék Mother of Pearl számlapot kapott ez a 39 mm-es kiadás. Felajánlották nekem, hogy választhatok, hogy melyikről szeretnék forgatni, és én a kéket választottam, mert szerintem a kék azért az mindig egy sokkal megbízhatóbb, és egy sokkal biztosabb választás. A fekete Mother of Pearl az szerintem igazából nagyon megosztó, de a kék az nagyjából, azt szeretik az emberek a hétköznapokban, és a sok mindenhez megy, és főleg, hogy egy ilyen vidám tengerkék dolgot kaptunk, ami egyébként látszik a lünettán a gyöngy körül lévő háromszögnek a színe is visszatükröződik, az ilyen apró vicces részleteket az ember szereti. A doboz, amiben kapjuk önmagában is már olyan, ami szerintem így alapvetően megsüvegelendő, nagy márkák szoktak ilyen dobozokban órákat adni, nem olyan komoly, mint mondjuk a múlt héten bemutatott 8-as Citizen, tehát hogy nem zsanérpántos fadoboz, viszont ez is ilyen dupla dobozos kiadás, ami szerintem egyébként tök jó, és tartom az érdekes részleteket például, hogy a belsejében is van ilyen különböző tájékoztató odogumizva, ez most egyébként fordítva van benne, mert szarul tettem bele, és ilyen kis displayként is működik amúgy, hogy önmagában, hogy ebben is nagyon szépen néz ki ezen a plüssborítású dolgon az óra. Ezzel a kék színnel az egyetlen probléma az volt, hogy igazából sötétben látszik jól, önmagában az erős fény a Mother of Pearl-nek a különböző szín árnyalatait egészen elmossa, úgyhogy én a legtöbb kép, amit csináltam, azokat ilyen igyekeztem fény és árnyék és hasonló dolgokat használni ahhoz, hogy igazából a teljes mélységében meg lehessen mutatni ezt a számlapot, mert bár alapvetően kék és sötét kék, de például néhány lilás árnyalatot is fel lehet benne fedezni, ami szerintem magában is szemedgyönyörködtető. 39 mm-es átmérő egyébként elsőre sokaknak kicsinek hangzik, szerintem egyáltalán nem az, ez egy nagyon jó hordható méretű óra. Ugye menetes koronazárja van koronavédőkkel, ami szerintem egyébként egészen jól működik, jól meg lehet fogni, könnyen lehet a koronát ki, illetve visszacsavarni. Látványosan hátoldalán lévő lézeres gravírozás, a szíjjal egyébként még csaltak is. Eredetileg a szíja 20 milliről indul a toknál csatlakozáskor, a szíj végére 15,8-ig lecsalják, ami szerintem egy nagyon kellemes kis megoldás, így az ember sokkal kevesebb acél az, amit a csuklóján visz. Van egyfajta ilyen integrált szíj hatása a dolognak, de természetesen maga a szíj nem integrált, jól láthatóak a fülek, és ha valaki ezt szedben rendeli, az kapni fog hozzá gumiszíjat is, hozzá színben illőt, jól lehet majd nyilván cserélgetni. Tömör szemekről beszélünk, és tömör végszemekről. A szíjából ki lehet venni oldalanként egyébként 4 szemet. Az én csuklómra ez nem annyira ideális, tehát szóval, hogy nekem legalább 2-t ki fog kellene venni belőle, ami egyébként tök jó, mert így van esély arra, hogy a nagyobb csuklójúak is, a nagyobb csukló átmérőjűek is tudják ezt majd kellemesen használni, de egyébként nem mondom azt, hogy könnyű, mert nyilván acélból van, tehát ez nem a valaha volt legkönnyebb óra, ami a csuklónkon van, de pont így a kellemes mérete miatt szerintem ez egy nagyon-nagyon jó hordható változat. Iszonyatosan jól játszik ez a sötét szürkés Wolfram Carbid dolog önmagában a számlappal és az acél szíjjal is, meg önmagában az acél óra testtel, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon szemre való dolog. És miután minden szépet és jót elmondtam, nyilván beszéljünk a a negatívumokról is. Gondolom, senki nem gondolta azt, hogy mondjuk 765 euróért európai gyártásról beszélünk. Tehát a gyártó önmagában is bevallja, hogy 4 égtáj felől hozták össze a dolgokat, Kínából, Japánból és Svájcból, meg természetesen Olaszországból. Ennek a leosztása nyilván úgy néz ki, hogy olasz a tervezés, kínai a gyártás nagy része, Svájcból jön mondjuk például a kristály, vagy mondjuk a Wolfram Carbide berakások, nem tudom, és Japánból a szerkezet, és nagyjából így jön össze a 4 égtáj, vagy ami jól hangzik. Ugyanakkor ez szerintem nem meglepő, tehát hogy a legtöbb kismárka, illetve mikrobrand hasonlóképpen működik. Én ebben nem látok kivetni valót, csak akkor, hogyha mondjuk a gyártó ezt alapvetően nem kommunikálja, és megpróbálják úgy előadni, mint hogyha egyébként a különböző olasz kis falvakban 70 éves nénikék csiszolgatnák a színnak az alkatrészeit, és vágnák a menetet a csavarokba, tehát egy természetesen nincs így. Különben európai munkabérekkel és európai munkaerővel nem lehetne ezt egyébként megoldani. Tehát, hogy ez teljesen biztos, ezt azért lássuk be. És bárhogy is számolom, ennek az ára nagyjából 300 ezer forint, ami néhány évvel ezelőtt még akkor azt mondta volna az ember, hogy hát, hogy azért ez minden határon túlmegy, vagy hát az embereknek a határán túlmegy, viszont én úgy gondolom, hogy ez azért mostanában nagyjából ez lett az elvárás, hogyha valaki nem egy legolcsóbb belépő kategóriás órát szeretne mondjuk 100 ezer forint környékén, akkor alapvetően mégiscsak az van, hogy ez a 800 eurótól fölfelé szoktunk általában elkezdeni gondolkodni, és ilyenkor pedig úgy gondolom, hogy ez az a kategória, amiért már természetesen kapsz svájci, tehát hogy ne legyen félreértés, egy csomó svájci márkának kapsz ennyiért terméket, viszont árérték arányban a kismárkáktól, illetve a mikrobrendektől szerintem jót lehet kapni. Ilyen apró finomságokban van általában eltérés, amik bosszantóak lehetnek, sorjások a dolgok, vágnak itt-ott, meg ilyesmi. Na most ilyet nem tapasztaltam ennél az óránál, szerintem ez egyébként rendben van, tehát itt semmi olyasmi nincs egyelőre rajta, amit én tapasztaltam, ami ne lenne rendben, tehát hogy nagyon szép a toknak a kidolgozása, nagyon szépen vannak eldolgozva az élek. Nyilván a színál, ahol egyébként hajlik a szíj, ott olyankor nyilván vannak hézagok, de hogyha meg nem hajlana a szíj, akkor meg az lenne a gond, hogy akkor meg túlságosan merev. Tehát úgy gondolom, hogy semmi olyasmi nincs, ami egyébként hasonló árkategóriás óráknál ne lenne meg. Természetesen lehet azt mondani, hogy mondjuk jobb vagy nagyobb márkát tudsz kapni ilyen áron, lehetséges. Szerintem ilyen és ehhez hasonló műszaki tartalommal nem vagyok benne biztos. És érdekes, hogy ebben a kategóriában például BGW9-es festést sem nagyon találsz, amiről eddig ugye egyébként nem beszéltem. A hátlemez kialakítása pedig egyébként szerintem külön egy extra, és akkor, ha már itt negatívumokról beszéltünk, akkor még egy ilyen dolog, engem egy picit zavar, és ez az egyetlen dolog, ami konkrétan zavar, hogy csavarokkal van a hátlemez felfogatva. Nem tudom, hogy ennek mi a szerepe, tehát hogyha konkrétan ezek a csavarok dizájnszerűek-e, vagy effektíve tényleg ezek fogják meg a hátlemezt. Lehetséges, tehát ezt a tengeralattjárós téma miatt elképzelhetőnek tartom. A 200 méteres vízállósághoz nyilván kell egy erős hátlemez, mert különben ugye az sehogy se lenne. Ez az egyetlen dolog, ami őszintén amúgy ezzel kapcsolatban zavar, viszont ez szerintem ne tartson vissza senkit. Ez egy jó árértékarányú óra, és egy iszonyatosan szép óra is. Első órának valószínűleg nem ajánlanám, viszont valaki, aki úgy gondolja, hogy hát most kellene a kollekciót egy kicsit bővíteni, kellene valami olyan óra, amivel nem szaladgál minden második ember az utcán, arra szerintem ez egy teljesen jó választás, csak ajánlom tudom önmagában a Venezianikot, és ezt a 39 mm-es Tungsteno Mother of Pearl kiadást is. Szerintem a kettő közül egyébként a kék néz ki jobban, de nyilván mindenkinek a saját egyéni ízlésére van bízva. Na, ennyit szerettem volna, örülök, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb.